Kedves hallgatóm! A római levél 16. fejezetében az evangélium bőrcipőben jár az első századbeli római birodalomban. Megmelengeti szívem annak tudata, hogy a pogány római birodalomban voltak keresztények, Krisztus tanúi, akik azoknak a városoknak az utcáin jártak az Úr örömével a szívükben. Ezt tekintem az egyik legtöbbet mondó fejezetnek a római levélben. Pál maga mögött hagyta a tanok hegycsúcsait, és lejött Róma utcáira. Itt látjuk a kereszténységet tetteiben. A nagy tanítások, amiket Pál apostol hirdetett, nem űrbetartó rakéták. Ezek járművek, amelyek a római utakon működtek. Az evangéliumot átfordították az élet és a valóság nyelvére. Ez a kiemelkedő fejezet megérdemli, hogy foglalkozzon vele bárki, aki tanulmányozza a római levelet. Newell ezt mondta: a 16. fejezetet mindenki a saját kárára hanyagolja el. Ebben a fejezetben 35 személyt említ Pál név szerint is. Valamennyien Rómában élő hívők voltak, vagy olyan hívők, akik Pál apostollal együtt voltak, valószínűleg Korintusban, ahol írta ezt a levelet. Kölcsönös szeretet és gyöngéd vonzalom van kifejezve a római filozófiával és gyakorlattal ellentétben. Ezek a keresztények mások voltak. Nem csoda, hogy Róma csodálta ezeket az embereket és felkiáltott. Mennyire szeretik egymást ezek a keresztények? A fejezet Fébé ajánlásával kezdődik, aki ezt a levelet elvitte Rómába. Ajánlom nektek nőtestvérünket, Fébét, aki jelenleg a kenkreai gyülekezet szolgája. Fogadjátok őt az Úr akarata szerint, a szentekhez illően, és álljatok mellé minden olyan ügyben, amelyben szüksége van rátok, mert ő is sokaknak lett pártfogója, nekem magamnak is. Római levél, 16. rész, első és második vers. Fébé az első hívő, akit említ ebben a levélben, a hithőseinek egy másik felsorolásában. Pogány származású volt, ahogy a neve is jelzi. Már elmondtam, hogy sok pogány volt a római gyülekezetben. Ezt az asszonyt egy görög istennőről nevezték el. Artemis vagy Diana lehetett az az istennő, aki a görög mitológia szerint a hold istennője volt, és fiú testvére Apolló volt a napisten. Sok hívő új neveket kapott a kereszteléskor, de Fébé megtartotta pogány nevét több ok miatt is. Fébé vitte a levelet Rómába. Nyilvánvalóan nagyon kiemelkedő asszony volt a gyülekezetben, ami azt jelenti, hogy tehetséges asszony lehetett. Őt a kenkreai gyülekezet szolgájának nevezi Pál. Kenkrea Korintus keleti tengeri kikötője volt. Amikor ott álltam az ősi Korintus romjainál, letekintettem, és a távolban láttam Kenkreát. Azon a tiszta napon sokkal közelibbnek látszott, mint ahogy mondani szokták, vagyis 12-14 kilométeres távolságban. Nyilvánvalóan Pál akkor írta a római levelet, amikor Korintusban volt, és Fébé, ez a vagyonos asszony, vagy valamilyen üzletvezetője, elvitte azt Rómába. Őt a gyülekezet szolgájának nevezik, ami azt jelenti, hogy diakonissa volt. A görög diakonos szó ugyanaz, mint amit mi a diakónusra használunk. Kijelenti azt a tényt, hogy a nők kiemelkedő szerepet töltöttek be az ősegyházban. Pál nyilvánvalóan Fébé kezébe adta inkább ezt a rómaiaknak szánt levelet, mert nem bízott a postai szolgáltatásokban. Rómában volt postai szolgálat, de lassan működött. Pál visszamegy Jeruzsálembe, és Fébé elviszi ezt a levelet Rómába. Ajánlom nektek nőtestvérünket, Fébét. Pál ajánlja őt a Rómában élő hívőknek. Ő az első asszony, akit említ ebben az utolsó fejezetben. Ezután Pál üdvözleteket küld elég sok embernek. köszöntsétek Priszkát és Akvilát, akik munkatársaim a Krisztus Jézusban. Ők életemért saját fejüket kockáztatták, és nekik nem csak én vagyok hálás, hanem a pogányok valamennyi gyülekezete is. Római levél, 16. rész, 3. és 4. vers. Ekkor voltak pogány gyülekezetek, és azt hiszem, hogy a római gyülekezet nagyrészt pogányokból állt, sok embercsoportból összegyűlve. Egész bizonyosan egyé váltak. Priszka és Akvila zsidó házaspár volt. Hogy találkozott velük Pál, és milyen módon lettek segítőtársaivá? Antiszemita hullám söpört végig Róma városában, és Priszkának meg Akvilának távoznia kellett. Korintusba mentek, ahol Pál tartózkodott, és beindította iparát. Korintus jó kereskedelmi központ volt, és Pál ott űzte foglalkozását. Mivel mindnyájan sátorkészítők voltak, ez összehozta őket, és Pál az Úrhoz vezette a házaspár. Azután Pállal voltak Efézusban. Talán azért mentek át oda, hogy egy új üzletet nyissanak. Az apostolok cselekedetei 18. részének 26. versében azt találjuk, hogy segíthettek Apollósnak. Igen bátran kezdett beszélni a zsinagógában is. Amikor meghallgatta őt Akvila és Priscilla, maguk mellé vették, és még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját. Figyeljük meg, hogy amikor először találkozunk velük, akkor a sorrend Akvila és Priszka. Most itt Rómában a sorrend Priszka és Akvila. Miért cseréltek helyet? Azt hiszem, itt az az eset áll fenn, amikor az asszony vezetővé lett lelki kérdésekben. Lelkileg ő lett az irányító. Jól lehet, mindketten kiváló munkásai voltak Krisztusnak. Köszöntsétek a házukban levő gyülekezetet is. Köszöntsétek az én szeretett Epajnetoszomat, aki az ázsiai tartomány első zsengéje Krisztusban. Római levél, 16. rész, 5. vers. A helyi gyülekezet magánházakban jött össze a kezdet kezdetén. Szandé megjegyzi. Nincs határozott bizonyíték egészen a 3. századig, hogy különleges épületeket alkalmaztak volna gyülekezeti összejövetelekre. Sokan ma úgy vélik, és én is évek óta ezen a nézeten vagyok, hogy az egyház, ami otthonokban kezdődött, visszatér az otthoni összejövetelekhez. Sok nagy épületünket templomnak hívják, hatalmas tornyokkal, de ezek csak tégla, kő és vakolat együttesei. Mauzóleumok, nem élő gyülekezetek, ahol a hívők valódi, élő testülete jön össze. Az egyházról sohasem úgy beszél a Biblia, mint épületről. Az első 3 évszázadban az egyház a hívők testülete volt, és otthonokban találkozott, mint ahogy Akvila és Priszka esetében látjuk. Epajnetosz görög név, és azt jelenti, hogy magasztalt. Nyilvánvalóan ő volt Pál első megtértje Ázsia római provinciájában. Köszöntsétek Máriát, aki sokat fáradozott értetek. Római levél, 16. rész, 6. vers. Mária zsidó név, ugyanaz, mint Mirjám, és a jelentése az, hogy lázadás. Ő sokat fáradozott értetek. Ez azt jelenti, hogy a kimerülés pontjáig munkálkodott. Milyen változás történt az életében? Azelőtt, hogy hívő lett volna, lázadó volt, de most fáradozik a többi hívő érdekében, mert engedelmeskedik Krisztusnak. Köszöntsétek Andronikoszt és Júniászt, rokonaimat és fogolytársaimat, akiket nagyra becsülnek az apostolok körében, akik nálam is előbb lettek Krisztus híveivé. Római levél, 16. rész, 7. vers. Andronikosz görög név, és ezt egy rabszolgával azonosítják. Júniász római név, és lehet férfinak vagy nőnek a neve. Pál rokonainak és fogolytársainak nevezi őket, ami azt jelentheti, hogy a Benyámin törzséből származhattak akár csak Pál. Szükségszerűen szoros vérségi kapcsolatra utal ez a megjegyzés. Pál azt is mondja, hogy fogolytársai. Nyilvánvalóan Pál a római birodalom számos börtönének egyikében találkozhatott velük. Ezek ketten ismerté váltak az apostoloknak, és nagy tiszteletben tartották őket. Pál nem vezette őket Krisztushoz, ez a természetes feltételezés, mert Krisztusban voltak, mielőtt Pál megtért. A római gyülekezetet Pál alapította a legszokatlanabb körülmények között. Találkozott Akvilával és Priszkával a korintusi piacon, a vásártéren, és aztán találkozott ezzel a két személlyel a börtönben. Ők aztán Rómába mentek, és kialakították a gyülekezetet. Köszöntsétek az Úrban szeretett Ampliátuszomat! Köszöntsétek Urbánuszt, aki munkatársunk a Krisztusban, és az én szeretett Takhűszomat! Római levél, 16. rész, 8. és 9. vers. Ampliátusz általános rabszolganév, és előfordul az őskeresztények sírfeliratain a katakombákban, mindig a megtisztelés helyén. Nyilvánvalóan egyike volt Pál megtértjeinek, aki drága volt a szívének. Urbánusz azt jelenti, hogy városban nevelkedett. Más szóval, neve valójában azt jelzi, hogy aszfaltbetyár. Ez általános név volt a rabszolgák között, és talán azt jelenti, hogy városban nőtt fel, és nem vidéken. Pál igazi munkatársává lett. Stakhűsz nevét megtalálták egy királyi családi listán. Férfi név, és viselőjét szerette nem csak Pál, hanem a gyülekezet is. Köszöntsétek Apellészt, a Krisztus kipróbált emberét. Köszöntsétek az Arisztobulusz házanépévől valókat. Római levél, 16. rész, 10. vers. Apellész az, akit elismertek. Vagy görög, vagy zsidó név, mert általános volt a zsidó körében. Kipróbált embere volt az Úrnak. A hagyomány szerint ő lett Szmirna vagy Herakleia püspöke. Arisztobulusz Bishop Lightfoot azonosította, mint Nagy Heródes unokáját. Valószínű, hogy rabszolga volt korábban, aki fölvette urának nevét. Ebben nem lehetünk bizonyosak. Köszöntsétek Heródiont, az én rokonomat. Köszöntsétek a Narcissus háza népéből azokat, akik az Úrban hisznek. Római levél, 16. rész, 11. vers. Heródion nyilvánvalóan zsidó volt, mivel Pál rokonának nevezi őt. A név utalhat Heródes családjára. Talán rabszolga volt, és átvette annak a családnak a nevét, amelyhez tartozott. Narcissus egy jól ismert felszabadult rabszolgának a neve. Köszöntsétek Tryfajnát és Tryfószát, akik fáradoznak az Úrért. Köszöntsétek a szeretett Persziszt, aki sokat fáradozott az Úrért. Római levél, 16. rész, 12. vers. Tryfajna és Tryfósza nevei azt jelentik, hogy finom és törékeny. Elképzelem ezt a két asszonyt, akik idős szolgáló leányai voltak Krisztusnak. Talán előkelő személyek voltak, és támogatták Pál apostolt. Pál azt mondja, hogy fáradoznak az Úrért. Valódi szolgálattevők voltak a római gyülekezetben. A szeretett Persisz egy másik asszony, aki sokat fáradozott az Úrért. Persisz egy felszabadult nő neve, és pozíciója alkalmassá tehette őt arra, hogy még többet tegyen, mint a két előbb említett nőtestvér. Köszöntsétek az Úrban kiválasztott Rúfuszt és anyját, aki nekem is anyám. Római levél, 16. rész, 13. vers. Jól lehet úgy tűnik, hogy ez a férfi az árnyékban marad ebben a fejezetben, valójában nagyon sokat tudhatunk felőle, talán még a haja színéről is. A név azt jelenti, hogy vörös. A vörös néven hívták őt. Azonban nagyon sok vörös hajú ember élhetett, és nem a haja tette őt szokatlanná. Az a kifejezés jelzi őt, ami így hangzik. Az Úrban kiválasztott. Szeretem ezt a kifejezést. De talán fölveti valaki a kérdést. Hát a többiek nem kiválasztottak az Úrban. Igen, ők is csodálatos szentek. De ez az ember kiemelkedő. Talán egy jobb fordításban így lehetne visszaadni. Megkülönböztetett az Úr szolgálatában. Hogy Rúfusz kiemelkedő egyén volt a gyülekezetben, arra utal az édesapjára mutató igevers. Amikor János Márk írta az evangéliumot, elsődlegesen a rómaiaknak írt. Abban említett egy embert, akit Simonnak hívtak, és vitte Krisztus keresztjét. Kényszerítettek egy arra menő embert, Cirénei Simont, Alexander és Rúfusz apját, aki a mezőről jött, hogy vigye a keresztet. Márk evangéliuma, 15. rész, 21. vers. A római katonák azon a napon látták, hogy Jézus összeesik a kereszt alatt. A tömegen végignézve ezt kiáltották. Ide! Egy tagba szakadt ember, Cirénei Simon volt az áldozat. Ide jössz és viszed. Ő pedig vitte, és éppen ezt tette halhatatlanná. János Márk Rómába írva azonosítja Simont ezzel a megjegyzéssel, hogy Alexander és Rúfusz apja. Rómában minden hívő ismerte Rúfuszt, mert kiemelkedő volt a gyülekezetben. Ugye megfigyelted, hogy Pál üdvözleteiben ott van Rúfusz anyja is. Az Úrban kiválasztott Rúfuszt és anyját, aki nekem is anyám. Semmit nem tudunk Pál apostol édesanyjáról, és semmit sem tudunk édesapjáról. De itt megismerünk egy istenfélő asszonyt Jeruzsálem városában, Cirénei Simon feleségét, aki olyan volt, mint Pál apostol édesanyja. Talán emlékszel rá, hogy Pál első jeruzsálemi útja alkalmából, amikor megtért, a keresztények féltek tőle. Nem voltak benne bizonyosak, hogy ez a hatalmas farizeus őszinte, és cselvetésre gyanakodtak. De Rúfusz anyja befogadta Pált. Jöjj hozzánk, és maradj Rúfusszal a szobájában. Visszatekintve arra az időre, Pál így ír. Ő Rúfusz anyja és az enyém is. Milyen gyönyörű elismerése ennek a melegszívű keresztény édesanyának. Köszöntsétek Aszun Krisztost, Flegont, Hermést, Patrobást, Hermást és a hozzájuk tartozó testvéreket. Római levél, 16. rész, 14. vers. Nekünk ezek csak nevek, de Pál ismeri őket. Valószínűleg ő vezette őket Krisztushoz. Köszöntsétek Filologoszt és Júliát, Néreuszt és nőtestvérét, valamint Olümpászt és a hozzájuk tartozó szenteket mind. Köszöntsétek egymás szentcsókkal. Köszöntiteket Krisztus minden gyülekezete. Római levél, 16. rész, 15. és 16. vers. Ez volt Pál idejében a hivatalos köszöntés, de napjainkban ezt nem ajánlom. Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal, hogy az ellenkezőjét tanítják annak, amit tanultatok. Térjetek ki előlük, mert az ilyenek nem a mi Urunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem a saját hasuknak, és szép szóval, ékes szólással megcsalják a jóhiszeműek szívét. Római levél, 16. rész, 17. és 18. vers. Pál figyelmeztet ezekkel a szavakkal. Jól tennénk, ha hallgatnánk mi is erre a figyelmeztetésre, hiszen a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez. Nektek tehát örülök, de szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra. A békesség Istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Római levél, 16. rész, 19. és 20. vers. A békesség Istene, aki rövidesen legyőzi a sátánt. Eközben ellene kell állnunk az ördögnek, és józanoknak, meg ébereknek kell lennünk. Pál köszöntéseket küld azoktól, akik vele voltak, amint írta ezt a levelet a római gyülekezetnek. Köszöntiteket munkatársam, Timóteus, valamint rokonaim, Lucius, Jázon és Szoszipatrosz. Római levél, 16. rész, 21. vers. Mindezek Pál társai voltak. Üdvözleteket küldtek hívő társaiknak Rómába. Köszöntelek titeket az Úrban én, Tercius, aki leírtam ezt a levelet. Római levél, 16. rész, 22. vers. Pálnak volt egy írnoka, Tikkára, aki írta leveleit. Köszöntiteket Gájusz, aki vendéglátom nekem és az egész gyülekezetnek. Köszöntiteket Erásztosz, a város számbevője, és Kvártusz testvérünk. Római levél, 16. rész, 23. vers. Pál Gájusz házában lakott, és Gájusz is továbbítani akarta üdvözleteit. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Római levél, 16. rész, 24. vers. Akinek van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom, és a Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint, ama titok kinyilatkoztatása folytán, amely örök időkön át kimondatlan maradt. Római levél, 16. rész, 25. vers. A titok azt jelenti, hogy nem volt kinyilatkoztatva az Ószövetségben. Utal erre a mostani korra, amikor Isten mind zsidókat, mind pogányokat átalakít, és bevon egy testbe, az egyházba. De most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelkezése szerint a próféták írásai által tudtul adatot minden népnek, hogy eljussanak a hit engedelmességére. Római levél, 16. rész, 26. vers. Itt látjuk a hit engedelmességét. Amikor bízunk Krisztusban, akkor engedelmeskedünk neki. Az Úr Jézus mondta, az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és ők követnek engem. János evangéliuma, 10. rész, 27. vers. Az engedelmesség a hit munkája és gyümölcse. Az egyedül bölcs Istené a dicsőség, a Jézus Krisztus által örökkön örökké. Ámen. Római levél, 16. rész, 27. vers. Imádkozzunk. Mennyei édesatyám, köszönöm neked a római levelet. Add, hogy ennek segítségével én is megerősödjem a hit engedelmességében. Ámen.